Áldás békesség, mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Örülök, hogy most innen is látom a testvéreket. Ha szabad, én tegeznék mindenkit, de még mielőtt belefognánk ebben az időben az előadásba, szeretnék egy köszöntést átadni. Vég Tamás lelkész testvérem köszöntését, most ő nem lehet itt, de kért engem, hogy adjam át mindenkit szeretettel. Ölelés, áldást kíván erre a napra. Leteszem az órámat, de remélem, hogy nem úgy lesz ez, ahogyan az a kisgyermek esetében, akinek a kérdései a lelkipásztorral kapcsolatban, lehet, hogy jól ismerjük ezt a történetet, következők voltak. Azt kérdezte a nagymamáját, hogy nagymama, mi az, amikor a lelkipásztor így összekulcsolja a kezét, csöndbe legyél, akkor imádkozik. És mit jelent az, nagymama, amikor a lelkipásztor így fölemeli a kezét? Akkor áldást mond. És mit jelent az, amikor leteszi az óráját? Nem jelent az semmit, mondta nagymama. Szerintem a férfinál kellene, hogy jelentsen valamit, ha leteszi az óráját és figyeli. Most itt nincs még a termünkben egy óra, de majd egyszer szeretné felszerelni egy órát, hogy a lelkész még lássa az időt, de az itt is próbálom figyelni. Mert azzal is gazdálkodnunk kell. Megmondom őszintén, hogy amikor végighallgattam Levics Márton szolgálatát, akkor azt mondtam, hogy ha ennyi lenne ezen a napon, akkor én már nagyon gazdagon mennék el. Úgyhogy nem tudom, hogy ki érzi ezt, vagy hogy érzi, ez most nem valami kaptáció, benevolencié, valami szép mondat, hanem tényleg így érzem. Egy dolog azonban nagyon mélyen érintett engem, én is voltam katona, egy hónapon át egyszer Pilikán van őrségben, akinek ez a név mond valamit mond, akinek nem, ez is a Bakonyban van. Sok minden megidéződött bennem, és megidéződött Jézusnak a Getsemáni kertjében mondott tanítása is, és tulajdonképpen ezért is csodálatos, hogy Isten lelke összhangba hozza ezt a mai napot, meg az előző szolgálatot is, hiszen Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy vigyázzatok, ez az őrség része, tehát legyetek éberek, és legyetek figyelemmel, és mellé tesz egy másik szót, ez pedig úgy hangzik. Azt is mondja, azt Péter mondja, de mit mond Jézus? És imádkozzatok, vigyázzatok, és imádkozzatok. Nagy hála van a szívemben azért, mert az őrségek idején nagyon sokat tudtam imádkozni. Különös ajándéka volt ez Istennek. Azt is bevallom férfiasan, hogy az zubbonya felső részébe pont belefért az a Biblia, amit édesapámtól kaptam, egy új fordítású Biblia, illetve benne a Zsoltárok, ilyen kicsi formátum, amit ma a Gedeon Társaság is tulajdonképpen ilyen formában ad. Az a Károlyi fordítás volt, befért oda, és én ott igaz, hogy nem volt szabad több Bibliának lenni nálunk, de én azt a kis Bibliát is használtam, még betettem az zubbonya zsebbe, és az őrségben olvastam. Nagyon nagy kincs és áldás erre visszagondolni, felidéződött bennem, úgyhogy kimondottan hála van a szívemben ezért. És ez nagyon fontos, amit így hallunk, hogy vigyázzatok, legyetek éberek, és imádkozzatok. Mert mi hívő emberek, hívő férfiak egy csodálatos lehetőséggel rendelkezünk, azzal, amivel az őrálló ember is ott. Egyébként orifonnak nevezték a mi időnkben ezt a tekerős lantot, amit föl kellett tekerni, és azzal lehetett telefonon beszélni. Mert az volt a őrségnek tulajdonképpen akkor ez a feladata, az őrnek a feladata, hogy vigyázzon, figyeljen, és ha jön az ellenség, akkor bizonyos szempontból kellett néhány dolgot tennie, meghatározott rendben, de a legdöntőbb az volt, hogy föl kellett tekernie a parancsnokságot, jeleznie kellett, hogy jön az ellenség. Nagy ajándék ez, hogy mi is úgy élhetünk hívő emberek, hogy nem csak vigyázva és éberen figyelünk az ellenségre, mindarra, ami bennünket ér, hanem van valaki, akit mi segítségül tudunk hívni, mégpedig a seregek urát, és a seregeket, a parancsnokságot. És ez a hívő ember életének a legnagyobb ajándék, és tulajdonképpen, amiről most szólni fogok, ha egészen röviden foglalatban kéne mondani, akkor ez. Legyetek imádkozók, kegyes férfiak, mert a kegyesség egyik alapeleme ez a bizalom, ez az imádság, mert odafordulunk Istenhez. Vigyázzatok és imádkozzatok. Mérhetetlen ajándék és lehetőség ez. És arra is gondoltam most, ahogyan én most újonnan itt lehetek, és részt vehetek ezekben az órákban, ezen a férfi csendes napon, hogy milyen ajándék ez, hogy most a gyülekezetben van egy ilyen, és hogy sok ismerős és ismeretlen arccal találkozom, mert azt látom Isten igében, fölragyog számomra, hogy a legnehezebb helyzetekben bizony egy professzorom tanítása mindig elém kerül, a nők vannak többen. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e már, hogy a a Golgota keresztjénél hány férfit és hány nőt. A tanítványok közül, mondom, ezt így látunk. A tanítványokra azt olvassuk, hogy elszélednek félelmükben, és ott marad, valaki tudja az arányokat, hogy körülbelül hogy volt ez? Így van, férfiként, és kik voltak ott még nők? Így van, tehát három az egyhez. Ez most nem reklám, hanem ez azt jelenti, hogy a legnehezebb helyzetben, magára maradt helyzetben tulajdonképpen a nők hárman voltak, és egy férfi volt, úgyhogy nagyon nagy erő, hogy mi most ennyien itt vagyunk. Nagyon nagy erő, és nagyon komoly csapat ez. Remélem, hogy felvértezett, és komolyan eltökélt csapat. Én valóban úgy gondolom, hogy amit elmondott Marci, azok a pontok mind számunkra megbeszélésre valók, és azt gondolom tényleg, ha ezt hallottuk volna csak, akkor ez elégséges lenne erre a napra, sőt az életünkre nézve is. Én most mégis próbálok egy kicsit olyan módon szólni, ami talán megerősíti bennünk, hogy mindenre szükségünk van. És hogy arra is, amit így mondtam, hogy imádkozzunk, és hogy igazán Istenbe vessük a bizalmunkat. Majd mutatni szeretnék olyan könyveket, amelyek nagyon gazdagon beszélnek erről a témáról, amit én most érinteni fogok, és talán más megközelítésből, mint a könyvek, de ott is tételesen nagyon sok felsorolást találunk. Én most nem elsősorban ebbe fognék bele. Nem tulajdonságokat mondanék el, de majd remélem, hogy világossá válik, hogy részben miért, illetve hogy mire szeretnék fókuszálni. A mai napi igénk tulajdonképpen napunk neve is ebből az igéből született, Anániás nap. Egy Anániás nevű emberről olvasunk az igében, a Cselekedetek könyvében, és amikor történik, amikor említetik először, arra visszaemlékezve Pál apostol bizonságot tesz az ő megtérése történetéről, az ő megújulásáról, és ezt olvassuk a Cselekedetek könyve 22. fejezetében, a 15. versben. Illetve ezt követően. Egy bizonyos Anániás pedig, aki törvény szerint élő kegyes férfi, aki mellett bizonságot tesznek az ott lakó zsidók, mind eljött hozzám, elém állt és így szólt. Testvérem, Saul, láss! És én abban a pillanatban ismét láttam és rátekintettem. Ő pedig ezt mondta nekem, atyáink Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról. Mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. És ugye ez a mai napi ige, ami ott van a meghívó fejlécében, egy kegyes férfi, aki mellett bizonságot tesznek. Anániás ő, ez az ő neve. Egy olyan emberről olvasunk, aki 2000 évvel ezelőtt élt. A héber neve a Kananyának elgörösödött formája, ami így hangzik, hogy Hanánia, és ennek a fordítása ez a mi kifejezésünk, hogy Anániás. Azt jelenti, a neve az Úr oltalmaz. Erről az emberről azt vallották, arról tettek bizonságot a mellette élők, hogy ő kegyes férfi. A neve beszédes összefüggésben volt az ő életével, hiszen az Úr oltalmában élő kegyes férfi arcképe tárul fel előttünk. És a napunk kérdése most az, hogy értjük-e, mit jelent ez, de még inkább, hogy éljük-e, amit jelent ez, hogy az Úr oltalmában kegyes férfiként élhetünk. És azt gondolom, hogy olyan korszakban vagyunk együtt, és ez is felerősödött bennem az előző szolgálat alatt, ahol lassan két ismeretlen fogalom már tulajdonképpen a címben jelölt kifejezés pár. Mert hogy mit jelent a kegyesség, és mit jelent a férfiasság, ez ma már igen kérdéses két fogalom. Nem könnyű korszakban élünk. Az is elém jött, és ezt is most Isten lelke most hozta elém, hogy olvassak néhány mondatot arról, amiről Isten Pál apostolon keresztül az utolsó időkről szól. Egy nehéz korszakról, így mondja. Azt pedig tudd meg, írja ezt Timóteusnak, a fiatal szolgatásának, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárok lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Az utolsó idők, nehéz idők. Én azt vallom, hogy nehéz időket élünk. És most ezt nem az anyagi válság világaként fogalmazom meg, hanem abban az erkölcsi válságban, és abban a felbomlott rendben láthatóan, amiben mi most élünk. Mert amikor ennek a mai, mostani előadásnak a címét megfogalmaztam, akkor azt látjuk, hogy ebben a címben van egy többlet hangsúly is. Bizonyára felfigyeltünk erre, hiszen a kérdés felvetésében nem csak a kegyes férfi szerepel, hanem a kegyes férfiasság is. Mi indokolja ezt? Hiszen hát kegyes férfi, kegyes nő, az igazi lényeg ebben az, hogy kegyes legyen. Az az igazi lényeg, hogy Istenhez tartozóként éljen. Mi indokolja ezt? Én egyszerűen így fogalmazom a számotokra a status quo. Az a fennálló állapot, az a közeg, az a hitvallási helyzet, amiben mi élünk. Különös, erőteljes hangsúlya van éppen ezért annak, amit így fogalmazott Marci, hogy őrállók vagyunk. Miben? Miért? Figyeljük meg a közeget, amiben élünk, és nagyon szeretném, ha erre ugyancsak vigyázva, éberen, józanul és felkészülten figyelnénk, mert nagyon nem mindegy, hogy látjuk-e a tendenciákat, a trendeket, ami bennünket körülvesz ma. A közeg, amiben mi most élünk, kegyesség helyett spiritualitásról beszél. Nagyon mélyen nem kívánom ezt részletezni, mert akkor erről szólhatna ez a délelőtt, meg az egész nap. De nagyon fontos ezt látni, majd fogok azért utalni erre. Kegyesség helyett spiritualitásról. És ezt is kimondom nagyon nyilvánvalóan, férfiasság helyett genderről. Társadalmi nemről beszél. Nem tudom, hogy mennyit tudunk erről, egy picit többet szeretnék figyelmet fordítani, hogy egy picit legyen élénkebb a figyelmünk és a kitartásunk, az álhatatosságunk. A posztmodern korban, nagyon találom azt, ahogy megfogalmazta ezt valaki, Luther Márton híres mondása így fogalmazható meg, mint életmotto. Fölidézem az eredetit, ugye, ez így hangzott, itt állok, másként nem tehetek. Az ő vallomásában ugye az volt, hogy lelkiismeretem az Isten igéhez köttetett. Ezért nem tehetek más, mint azt vallom, amit Isten igazsága számomra valósággá tett. A posztmodern ember életmottója pedig ennek teljes ferdítése, így hangzik. Itt állok, de másképp is tehetnék. Itt állok, de másképp is tehetnék. Mérhetetlen veszély van ebben a gondolkodásban, és nagyon jó, ha ezt felismerjük. Mert azt mondják ki, hogy nincs olyan hatalom, nincs olyan erő sem belül, sem kívül, ami nekem ezt kötelezővé tehette volna, hogy itt álljak, és másképp ne tehetnék. Igen, tehetnék másképp, tehetek is másképp, mindig tehetek éppen úgy, ahogyan én azt jónak gondolom. A történelmi vallások helyét ma, a posztmodern korban a spiritualitás ezernyi változata veszi át. Legyünk résen. Arctalan vallási masszát képezve. A teremtés rend helyét pedig átveszi a szabadon választható nemiség. Ha már megdöbbentően aktuálissá vált tragikomikus vicc szerint, ezt is biztos többen ismeritek, babakocsit tologató anyukához odalépnek, ránéznek a kicsi gyermek, és azt mondják, hogy jaj, de édes, kisfiú, kislány, határozottan a posztmodern anyuka így válaszol, majd ha felnő, eldönti. Mosolygunk, de ez nincs távol tőlünk. Kéznyújtásnyi távolságra van. Mert egy tavaly novemberi biztosan hallhattunk róla, kormányrendelet szerint idén az óvodákban szeptembertől kerülni kell a nemi sztereotípiákat. Egyes és kettes szülőké válhatunk. Ki az egyes? Az is kérdéses. Meg ki a kettes? De minden esetre ez nem vicc. Azzal együtt, hogy azt mondjuk, hogy ó, hát ezt olyan nagyon nem kell komolyan venni. Azért kell nagyon komolyan venni, mert ez egy olyan világ tendencia, amiben ha akarjuk, ha nem, akkor is valamilyen értelemben részünk lesz. De nem mindegy, hogy mi mit teszünk ebben, illetve ez ellen. Anya és apa helyett így kell majd nevezni egyes és kettes szülő. Az óvodában a gyermekeknél, ha ugye kislány, akkor arra már nagyon kell vigyázni, egy idő után túl sok kislányos játékot játszik, inkább a markolóval játszon. A kisfiú, hogyha túl sok kisfiús dolgot csinál, akkor nem baj, ha elkezd babázni. Most erre mondják, mint ma, hát ettől nagyon messze vagyunk, és nem olyan nagy probléma ez. De azért hagyd mondjam, hogy álságos magyarázkodás vezeti be ezt a szemléletet. Egyébként, amikor erről a kormány, illetve a tárca magyarázkodik, azt a szemléletet, amit, és most nagyon komolyan jó, hogy ülünk, bár aki tudja, talán nem fogja meglepni, az ENSZ és az Európai Unió politikájának vezérelvévé tettek. Mindent átfogó feladata lett az ENSZ-nek és az Európai Uniónak, hogy ezt a tendenciát, illetve ezt a gondolkodást bevezesse. Nagyon kevesen tudnak még erről, pedig itt arról van szó, hogy megalkossák az új embert, akinek szabadságában áll szexuális azonosságát megválasztani és kiélni. Ezzel a szemlélettel szembeszállni diszkriminációnak minősül, és ezért diszkrimináció ellenes törvények segítségével büntető jogilag üldözhető. Diszkriminatív. Ha valaki ezzel szembeszáll és kardoskodni fog a normális heteroszexualitás mellett, és így fogalmaznak, a kényszerű heteroszexualitásból ki kell lépni. A kényszerű heteroszexualitásból, ami egyébként ugye természetesen átlagos. Valaki leírja ezt, hogy ez körülbelül olyan ma a gondolkodásban is annyira meglepő, mintha azt mondaná valaki, hogy egy párt azzal áll elő, és azzal jelenik meg a propagandájában, hogy megváltoztatja az éjjelt nappalra, és a nappalt éjjelre, és ezt körbe nevetjük, mert ezt nem lehet megtenni. Most is így érezzük, hát itt nem lehet megtenni, hogy a férfit nővé tegyük, a nőt férfivé tegyük, tehát ezzel nem kell foglalkoznunk, ez egy blőd gondolat. Sajnos ennél mélyebben van a probléma gyökere, és azt gondolom, hogy kell ezzel szembenéznünk félelem nélkül. Mondhatom így, kegyes férfiassággal, férfias kegyességgel, de komolyan. A PC ugye a politikai korrektségnek egyébként, amit nagy hangoztatással hangoztat az ENSZ és az EU is, lényegi magjához tartozik ennek az ideológiának az elsajátítása. Vagy legalább elterjesztésének az előmozdítása. És az is megdöbbentő, hogy ezt teszik egyértelmű stratégiával úgy, hogy elhallgatva vezetik ezt be. Tehát nem tárgyalják ezt meg azokon a fórumokon, ahol rögtön ellenásba ütközne, hanem ezt szépen bevezetik így hátulról. Ezt meg lehet vizsgálni itt Magyarországon is, hogy vajon megkérdezték-e el a óvodapedagógus társadalmat, és vajon szóba került ez. És figyeljük meg azt is, hogy az óvodában vezettetik ezt be. Vajon miért? Honnan indul ki? Honnan épülhet ez fel, ez a rendszer? Ez történik egyébként napjainkban, hazánkban is. A Kairos kiadó gondozásában 2008-ban megjelent Gabriele Kubi a Nemek forradalma, a Gender forradalma, a Nevelés államosítása című könyve. Aki bővebben szeretne tájékozódni és szembenézni ezzel az ideológiával, ezt én ajánlom elolvasásra, ez egy római katolikus megközelítésben tárgyalja kritikai szemmel ezt a jelenséget. Érdemes elolvasni. Tehát ez a könyv hozzáférhető magyar nyelven is, és megdöbbentő dolgokkal fog szembesülni, aki ezt olvasni kezdi. Az oktatási tárca egyébként a magyarázó gondolataiban példát is hoz arra, hogy milyen negatív sztereotípiákra kell figyelni. Arról nem beszél, ami ebből még következik, de figyeljük meg, hogy milyen jól tálcán kínált és bevezetett ez. Azt mondják, ilyen például az a sztereotípia, és ugye ellenkeznek azzal, hogy ezt a filozófiát engednék most ilyen értelemben felszínre jönni. Azt mondjuk, hogy tipikus férfi, erős, és a tipikus férfi például célra törő. Vagy a tipikus nő gondoskodó, a tipikus nő kedves és visszahúzódó. Sztereotípia, hogy a nő az, aki főz, most takarít, a sztereotípia az, aki, hogy a férfi karriert épít és pénzt keres, eltartja a családot. Erre mondják ők, hogy na ők ezért vezettetik ezt be, hogy ezeket a negatív sztereotípiákat kiszűrjék a gyerekek szívéből, fejéből. Leszögezi, egy modern társadalomban, mondja a minisztérium, a nevelés során kerülni kell ezen nemi sztereotípiák erősítését. Mondhatjuk ezt, milyen szimpatikus érvelés, nem? Részben azért tényleg bele sűrítjük, vagy szorítjuk egyfajta keretbe a férfiakat, meg a nőket. Hát most tényleg ilyen a férfi, és ilyen a nő. Hát, ha nem is így van, akkor ez nem is lehet olyan nagyon rossz. Érdekes volt azt megnéznem most ennek összefüggésében, meg ezen túl is, hogy például a magyar szinonima szótár vajon milyen szinonimákat mond a férfiasságra, vagy a nőiességre. Nagyon érdekes ez, most nem akarok mélyebben bele, mert a férfiasság oldalán maradjunk, a nőiességet le is írja. A férfiasságot le se írja, mint szó. Le se írja. Most ez nyilván nem ebből fakad, amit mondtam. Én még azt remélem, hogy az akadémiai kiadó, meg egyáltalán az ebben gondolkodó nyelvészek azért nem írták le, mert ez magától érthetődő, nem? Milyen szinonima kell emelni? Férfias, az férfias. Ezt miért kell megmagyarázni? Fültetjük a kérdést, tényleg meg kell magyarázni ezt? Manapság úgy tűnik, már igen. Valahogy meg kell magyarázni. Férfias. Olyan jó nekünk, hogy ebben a kontextusban, amit most látunk, nekünk megszólal a textus. Megszólal az ige. Megszólal maga Jézus. Megszólal a forrás. Milyen áldott, hatalmas, dicsőséges méltóságunk ez nekünk, hogy mi nem ilyen tendenciák ide-oda hányódásában, hányaveti állapotában élünk, nekünk szilárd fundamentumunk van. Nekünk egyértelmű kijelentésünk van az élő Istentől. Jézus Krisztus szavai eligazítóak és gyógyítóak. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Mi szabadok lehetünk arra, hogy azok legyünk, akiké Isten teremtett, hogy azok legyünk, akik vagyunk. Mert a szabadság nem az, hogy mindent megtehetünk, hanem az a szabadság, hogy nem kell mindent megtennünk, amit tálcán kínálnak nekünk. Az a szabadság, hogy azt tehetjük meg, ami az Istentől való elhívásunk, az Istentől való megbízatásunk. És mi nem máshonnan tájékozódunk, mint az igéből. Ehhez kívánunk ragaszkodni. Kegyesség, férfiasság. A kegyességnek egy rövid foglalata, amit egy fogalmi szókönyv így fogalmaz, sokkal bővebb, és nem is akarok nagyon mélyen belemenni most a szó értelmezésébe, de röviden fogalmazom, érdekes magyar szót használ, azt mondja, hogy jámborság, a kegyesség, a helyes, félve tisztelő és engedelmes magatartás Istennel szemben. Jámborság, a helyes, félve tisztelő és engedelmes magatartás Istennel szemben. Ha most még a posztmodernkor előtti férfiasság képéről gondolkodunk, mondjuk a férfiasság képéről, bár ma is azért döntően megjelenik ez az izomkolosszusokban és a nem tudom milyen potenciálban rendelkező férfiasságban, akkor azt gondolom, hogy lehet, hogy ez a kifejezés, hogy kegyesség és kegyes férfi, ez már ebben a megfogalmazásban úgy tűnik, mintha ledöntené a férfiasságra alkodott legalábbis ilyen irányú képet. A kegyes férfi jámbor. Ez lenne igazán a férfiasság egyik alapjellemvonása. A férfiasság nem azt jelenti, hogy valaki kemény, és megmutatja a világnak. József Attila verse jutott eszembe, bizonyára többen ismeritek. Tudod, hogy nincs bocsánat. Ebben a versben ő azt fogalmazza meg, hogy tudod, hogy nincs bocsánat. Hiába hát a bánat, légy, ami lennél férfi, és a fű kinő után. Sokat gondolkoztam, ezt tínédzserkorom volt, hogy miért mondja ezt József Attila, nem biztos, hogy értem. Aztán ezt mondja, a bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed, hogy bizonság vagy erre, legalább azt köszönjed. És azon gondolkoztam el, hogy aztán írja ő tovább meg, ha nincs Isten, hát emberhez fordulj, ne lázadj, ha végén kell, tedd a szívedhez a pisztolyt, majd olvassátok el ezt a verset, elég megdöbbentő, nyilván az ő önvívódása, ami benne van. De milyen csodálatos, hogy mi valami másról vallunk. És hiszem, hogy ti is. Tudjuk, hogy van bocsánat. És nem hiába a bánat. Tudjuk, hogy van bocsánat. És azt is tudjuk, hogy mi is erre szorulunk. Derék, erős magyar férfiak. Bocsánatra. Kegyelemre. Irgalomra. Szeretetre. És nem azt köszönjük, hogy abban vagyunk bizonság, hogy a bűn nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyünk, hanem arról vagyunk bizonság, hogy igenis könnyebb, sőt, így egyedül könnyű, így egyedül lehető az élet. Hogy leveszik rólunk a bűneink terhét. Az önállóságunk, az Istennel szembe való lázadásunk, minden vele járójának terhét leveszik rólunk, mert Jézus Krisztusban Isten bűnbocsánatot, szabadítást, kegyelmet készített nekünk. Mi tudjuk, és mi erről vagyunk bizonságok. Igenis, arról, hogy nem hiába a bánat, nem hiába a könny egy férfi szemében, Jézus maga is sírt, és ez nem férfiasság, hanem az annak a jele, hogy megérintettekké leszünk, mégpedig úgy, ahogyan ezt Isten lelke végzi el. Mert igazán a férfiasság nem külső jellemvonás, hanem elsősorban belső. Mégpedig a hazatalált férfi, a tékozlóból hazatalált férfi sajátja, aki elfogadja az atyai ház rendjét, sőt, elfogadja az atya rendelkezését. Aki bár nem abban az illúzióban él, hogy én egyedül, és én megvalósítom magam, és én majd beteljesítem az álmaimat, függetlenségben, szabadságban, szórakozásban, hogy a fiú ezt megtette, most olvastuk nemrég a napokban a történetet újra, hanem annak az embernek a sajátja az igazi férfiasság és kegyesség, aki már Isten félelemben, az atyai ház rendjében, az atyai ház közösségében elfogadva, biztonságában, oltalmában, megajándékozottságában él. És itt a minta az atyai házban maga az atya. A minta a fiú, a testet öltött ige, és a Szentlélek az ő munkájával. Ezért hát meg vagyok arról győződve, hogy a hamis képeink, a torzóink akkor gyógyulnak, akkor fognak kiigazodni, helyreállni, hogyha mi az atyát, a fiút és a szent lelket vizsgáljuk, figyeljük, az ő megismerésében járunk. Mert nekünk a valódi képet kell látnunk, a forrást, a kiinduló pontot. Mert az atya, a fiú és a szent lélek a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket férfivá és nővé. Ő benne kell megismernünk, hogy mi az, ami igazán fontos lehet nekünk. A hamis emberképek alapja meggyőződésem szerint mindig a hamis istenképben keresendő. Azért vannak torzóink az emberképünkben, azért nem találjuk a helyünket, mert nem látjuk, hogy igazán ki a mi Istenünk, és hogyan rendelkezett felőlünk, mire hívott el, mire rendelt bennünket. Ezért vallom, hogy a legfontosabb feladat a kegyes férfinak, hogy megismerje az Urat, hogy megismerje mind teljesebben, mind mélyebben őt. És tulajdonképpen ebben kapcsolódik össze a kettő, a kegyes férfiasság és a férfias kegyesség. És most két igét hozok, és az órára, amit letettem, rá kell pillantanom. Még arról nyíl a programunk, az azt jelenti, hogy 11 óra 10 perckor már Lajos kezdi el, tehát ez 3 perc még. Mert még látjuk, hogy hogy alakul. De azért ne haladjunk annyira. Két ige az Új és Új Szövetségből. a 147. Zsoltárból, meg Timóteus azért első levélből. Azt mondja a zsoltáros, nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik, az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. A másik ige, amit már a legelején mondtam, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Különös kultuszban élünk, most tényleg az órán nagyon figyelek és próbálok rövidebb lenni, egy különös kultuszban, a test kultuszában élünk. Azt nem mondom, hogy nincs szükségünk testmozgásra, ezért mondtam, hogy álljunk föl, most is érdemes lesz utána. De azt gondolom, hogy meg kell látnunk, hogy irány és aránytévesztettek vagyunk akkor, amikor a világnak ez a trendje így is érinthet bennünket, hogy valahogy a férfiasság régi képe még mindig kísértve itt van előttünk, hogy milyen erősnek, milyen fitnek kell lennünk. Ebben a hamis testkultuszban van egy nagyszerű jó hír, amit itt ez a zsoltár vers kimond. Nem a fittekben telik kedve az Úrnak. Most félreértés ne essék. Nem azokban gyönyörködik, akiknek izmos a karjuk meg a lábuk. És ez nem azt jelenti, hogy Istennek nem fontos az egészségünk. Éppen ellenkezőleg. Ő az egész ember jólétéről, vagyis egészségéről akar gondoskodni, pedig úgy, hogy rámutat a többre, a nagyobbra, az elsődlegesre, vagyis arra, hogy a test gyakorlásánál is van fontosabb. Mert amennyiben életbe vágó lehet a test gyakorlása, sokkal inkább a léleké, a kegyesség, az Istenfélem gyakorlásában. Mert mit sem ér az erős izomzat, ha nincs erős, teherbíró, edzett lelkünk. Szokták mondani, kigyúrt nagy darab emberek, mérhetetlen törékenyek belül. És lehet, hogy egy kis nagyon vékony, kis törékeny ember sokkal teherbíróbb. Most ezt újra mondom, ne azt jelenti, hogy valaki, ha éppen sportol, abba hagyja, de azt viszont javaslom, ha nem gyakorolja magát a kegyességben, az kezdje el. Mert mérhetetlen, nehéz idők jönnek, és ebben valóban álhatatosan őrnek lenni csak úgy lehet, ha belülről megerősödünk. Pál apostol azért figyelmeztet, ahogyan olvastam, mert pontosan tudja ezt, hogy erre van szükség elsősorban a kegyesség gyakorlására. Arról van ott szó egyébként a testi edzésről, szó szerinti fordításban a gimnasztikáról, amikor erről beszél egy cél érdekében. Nem haszontalan dolog ez. De nem lehet ez elsődleges, nem lehet fontosabb, mint a hit való életünk. A kevéssel szemben ott van a minden. Figyeljük meg, kevés haszna van, de mindenre hasznos a kegyesség. És arra hív bennünket az apostolon keresztül a lélek, hogy ne legyünk kisigényűek, ne érjük be kevéssel, amikor a lelkünk és testünk egészségéről van szó, hanem az Isten félő életben gyakoroljuk magunkat. Mit jelent ez? Olyan fogalom ez, amit talán kevesen használnak, és még kevesebben értenek. Ugyanaz a szó, euszebeia, kegyesség, Isten félelem. Nem nagyon értjük, pedig ez, amit itt Isten igéje kijelent, nagyon világossá teszi. Azt mondja, az Isten félőkben gyönyörködik az Úr. Félelem és gyönyörködés. Hogy jön ez össze? Abban gyönyörködik Isten, hogy félünk tőle? Nagyon messze járunk, ha most emberi síkon fantáziálni kezdünk. Egészen másról van szó. Abban gyönyörködik az Úr, és az a férfi kedves előtte, aki bízik mindenestől benne. Vigyáz, és imádkozik. Imádkozik. Az imádkozó férfi, az igazi férfias férfi. Az igazi kegyes férfi. Mert a teljes mondat így hangzik, figyeljétek újra, az Isten félőkben gyönyörködik az Úr azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Akik az ő szeretetében bíznak. Vagyis az Isten félő ember az, aki bízik Isten szeretetében, kegyelmében, mégpedig megrendülten és rendületlenül. Megrendülten. Mert ez a szeretet, ez a kegyelem a meg nem érdemelt jó indulata Istennek. Tudom, hogy nem járandóság, hanem irgalom. Annak ellenére való szeretet ez, amit én nem érdemlek. Jézus Krisztusban adott szeretet, akiben testet öltött és elvégeztetett ott a kereszten. Ő az ellene lázadókért imádkozott, a gyilkosaiért, és az imádsága meghallgatásra talált. Én vagyok az ő gyilkosa. Én. A magamat erős férfinek tartó ember, indulatommal, haragommal, az én úgymond férfias erősségemmel Jézus Krisztus halálát okoztam. Ez az én férfiasságom, világi emberi férfiasságom nyilvánvaló csődje. De aki lélekben úgy járt a Golgotán, a Szentlélek által, hogy látta, hogy Jézus Krisztust Isten ő érte adta, érteni fogja, hogy mit jelent az Isten félelem. Mit jelent szeretve lenni mégis. És azt mondja Isten szava, hogy ilyenekben gyönyörködik az Úr, hiszen céljához ért náluk az a szeretet, amelyet ő adott, és amelyet adni akar szüntelen. Ez tehát azt jelenti, hogy nem az a kérdés, hogy jó karban tartott-e a testünk, hanem az, hogy milyen karban van az életünk. Bízunk-e az Isten örökké való karjaiban, amelyen lenyúlt a magasból? Bízunk-e Jézus Krisztusban, és az ő benne adott szeretetben rendületlenül? Élünk-e vele belőle nap mint nap? Mit mond az Úr? Így szól Jeremiáson keresztül. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek között a pusztában, a székes lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelen termi gyümölcsét. Figyeljétek csak! Amikor eljön a hőség, amikor eljön a száraz esztendő, akkor is üdezöld marad, akkor is szüntelen termi gyümölcsét. Na ez a kegyes férfi, akit nem rémiszt meg a hőség, és a száraz esztendő sem. Nem azért, mert neki olyan ereje van. Nem azért, mert ő hatalmas képességekkel úrrá lesz mindenen, hanem azért, mert annak a kezébe tette az életét, aki ura a helyzetnek, az élő Isten kezébe, és a bizalmát mindenestől ő belébe tette. Az ő szeretetében bízik. És csodálatos ajándék, hogy az Isten szeretetében bízó férfi olyan ember, akiben gyönyörködik az Úr. Ő benne gyönyörködik. Milyen nagy áldás ez. Sokszor gondolkodom el azon, mert figyeljétek meg, milyen önzőek tudunk lenni, hogy elsőben az foglalkoztat bennünket, engem, hogy nekem mi kedves, én mibe gyönyörködöm. De lassan-lassan Isten lelke elvezet oda, hogy a kérdés igazán az legyen az életemben, miben gyönyörködik ő. Hogy tudok én úgy élni, hogy ő gyönyörködjön bennem. Itt mondja az ige, az, aki ő benne bízik, az Isten félő ember, az olyan ember, akiben gyönyörködik az Úr. És ha annyit ápolnánk a vele való közösségünket, mint amennyit ápoljuk a testünket, egészen más életet élnénk. Ha sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznénk arra, hogy megbízzunk benne, mindent rábíznánk, akkor valóban egészséges, teherbíró, valóban szabad életet élnénk. Életünk egyik döntő célkitűzése, kimondva vagy kimondatlanul, hogy kihívjuk a környezetünk tetszését. És erre mondom most, amit az előbb is mondtam, lehet, hogy ezt mondjuk, ó, hát nem, csak magunknak akarunk tetszeni, de hát ez is éppen elég terhet ró ránk. Milyen más az, amikor az ember elsősorban annak tetszését keresi, aki elhívta őt. Mert az igazi katona, az igazi vitéze az Úr Jézusnak annak tetszését keresi, aki elhívta őt. Annak katonája, aki beállította a szolgálatába. Számára első az ő ura, hogy ő valóban találja kedvét benne. És ez nem egy kényszerű engedelmesség, hanem ez egy szeretetben megvalósuló bizalom. Csodálatos jó hír ez, és én ezt szerettem volna igazán átadni. Most nektek az a férfi, az igazán kegyes férfi és férfias, kegyes ember, aki mindenestől az Úrba vetette bizodalmát. az az áldott ember, aki valóban így él, ő teherbíró, egészséges, és valóban reménység szerint hű ember maradhat, aki lesz majd az élet koronája. Aki majd elmondhatja, hogy futását elvégezte, a hitét megtartotta, és tudja bizonyosságban, hogy eltétetett neki az élet koronája. Folytathatnám, de tényleg az idővel szeretném, ha én jól tudnék gazdálkodni, így is túlhaladtam, köszönöm a türelmeteket. Ha gondolatokat ébresztett, akkor Isten lelke biztos elvégzi majd a folytatást bennünk, bennetek. Néhány ajánlatot tennék, amiben nagyon konkréttá válhatnak kérdések, amivel most foglalkoztunk. Bizonyára ismerőse számotoknak Getznek a könyve, ki a kiadó adta ki, Férfi a Biblia tükrében. Ő egyenesen, nagyon világosan és jól a Szentírás alapján felsorol tulajdonságokat, arra nézve, hogy milyen is a hívő ember, milyen is az Isten embere. Összesen 20 tulajdonságot sorol fel Timóteushoz írt levélből, meg a Tituszhoz írt levélből, fedhetetlentől a viszályt kerülőig, és tovább-tovább, tehát ebben egész konkrét kifejtését, ha valaki szeretné, találhatja ennek, ami kibomlik. A másik könyv, amit ajánlok ugyancsak tanulmányozásra, ha néhány pontján azt gondolom, hogy érdemes is talán benne újra gondolni dolgokat. Férfi és nő egyenértékű, de különböző, nem tudom, hogy ki ismeri ezt a könyvet, az evangéliumi kiadó adta ki. Azt fogalmazza meg a bevezetőjének a könyvnek, hogy nem volt akkora forradalom a történelemben, mint a nemiség forradalma az elmúlt 40 év alatt, amiről legelején beszéltem, és aminek még ő ezeket a már most mondott, bevezetőben mondottakat még nem is érinthette, nem is érintette, de részben ugyanerre mutatott. És van egy nagyszerű könyv, amit ugyancsak ajánlok szeretettel, ez pedig a Ébredés Alapítvány könyve, a Férfi, akit Isten formál, bizonyára többen ismerhetőek, forgathatjátok ezeket a könyveket. Köszönöm a figyelmet, és én azt javaslom, hogy egy picit álljunk föl, ha lehetne.